Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. És így figyelmes szívvel hallgassuk meg Istenünk igéjét, amelyet Péter apostolnak az első leveléből olvasok, az első fejezet 3-tól a 12-ig terjedő verseit. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által, élő reménységre. Arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek. Noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicsőségre, a dicséretre és a tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek. Mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést Krisztus bennük lévő lelke. Amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azzal, amikről most az evangélium hirdetői prédikáltak nektek, a mennyből küldött Szentlélek által. És amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Eddig olvastam Istenünk írott igéjét. Jöjjetek és feleljünk Isten szavára. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, úgy állunk előtted, mint akik tudatában vagyunk annak, hogy a mi erőnk az tényleg kicsi, hogy a bűnünknek a súlya nagy, ahogy énekeltük is. És ezt abból is látjuk, hogy nagyon sokszor nem igaz ránk az, amit most olvashatunk a te igédben. Hogy sokszor úgy élünk, mint akik nem szeretnek téged. Hogy nagyon kicsi a hitünk. És hogy nem igaz ránk olyan sokszor az, hogy kimondhatatlan és dicsőült örömmel örvendezünk. Urunk, bocsáss meg azt, hogy nagyon sokszor lehúznak az apró cseprő dolgok is, és lehúznak a nagy problémák, hogy annak ellenére, hogy elképesztő kegyelemről beszélsz nekünk újra és újra, és vonsz magadhoz, annak ellenére mi mégis elbizonytalanodunk, kétségeskedünk. Olyan kérdéseink vannak, amik elárulják azt, hogy nem bízunk benned valójában. És köszönjük, hogy mégis jöhetünk hozzád. Hogy annak ellenére, amilyenek vagyunk, annak ellenére, hogy milyenek a gondolataink, jöhetünk hozzád, vársz minket, hogy kitárod a karod, hogy azt mondod, hogy te is közeledsz hozzánk, hogy te közel vagy hozzánk, vegyük észre. Urunk, kérünk, hogy nyűgözz le bennünket. Elképesztő az, amiről olvasunk, hogy a próféták is már mind-mind a mi javunkra beszéltek erről az üdvösségről. Értünk, miattunk, hogy te évezredeken keresztül készítetted a te történetedet, a te nagy tervedet. És Urunk, nem is tudjuk felfogni azt sem, hogy olyan dolgokról beszélsz nekünk, amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Könyörgünk, hogy küldd el a te lelkedet, hogy nyissa meg a fülünket, nyissa meg a szívünket, nyissa meg a szemünket, hogy észrevegyük, hogy milyen elképesztő az a kegyelem, az az üdvösség, amit te ajándékozol nekünk, hogy ez mindent felülhalad, hogy ez mindenen túllép. Hadd ámuljunk, hadd boruljunk így le előtted. Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe. Igen, óhajtunk. Amen.
Jöjjetek testvéreim! Isten igéje iránti tiszteletből fennállva hallgassuk meg, ahogyan szól hozzánk az ige, Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első levelének második fejezetéből az első 5 verset olvasom a gyülekezet előtt, így szól hozzánk Isten igéje a korintusi első levélből. Én is, mondja Pál, amikor megérkeztem hozzátok testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét, mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. Foglaljunk helyet. Nem tudom, hogy a csendünkben mennyire figyeltük a liturgiás lapon lévő kérdéseket, és mennyire hagytuk, hogy ezek elgondolkoztassanak bennünket, de kérdezlek benneteket, hogy min alapul a hitünk, ha személyesen erre kellene választ adnunk, mire alapoztuk a mi hitünket, mire épült fel bennetek az a hit, az a reménység, amiben benne vagyunk, és vajon ez a reménység mennyire áll meg, mennyire ad erőt nekünk, mennyire lehet ebbe kapaszkodni. Vagy hogyha valaki megkérdezne bennünket, hogy hát miért hiszel, akkor mit mondanánk? Mi az alapja a hitünknek? Miért hiszünk? Mi lenne az egészen személyes válaszunk, ami számunkra meggyőződés alapja, hogy mi hiszünk? Azért hiszek, mert. Miért? Mi az alapja? És ez az alap olyan-e, amin megáll a felépítmény? Álljon itt testvéreim, látszólag össze nem függően 3 történet, mind a 3 egészen személyesen érintett engem. Az első történet, egy fiatal ember jött oda hozzám, nem református, másik felekezet tagja, aki elmondta, hogy amióta ő konfirmált, azóta nem vett úrvacsorát, mert hogy nem biztos abban, hogy van Isten, elbizonytalanodott abban, hogy van-e Isten, egyáltalán igaz-e, amit eddig tanult, egy bizonytalanságban. Hol azt mondja, hogy igen, hol azt mondja, hogy nem. Jó ez így, mit gondolok erről? Küszködött a saját hitével, megtanult valamit, de aztán kérdés volt, hogy ez éle tovább benne, nem vett úrvacsorát. Természetesen válaszoltam neki, és beszélgettünk egy nagyon jót, ezt most nem mondom tovább. A másik történet, egy szomorúbb történet, többen értesültünk róla ezen a héten, hogy egyházunknak nagy tanítója, Cseri Kálmán elment a mindenélők útján. Ha erre a szolgatásunkra gondolunk, kedves tanítónkra, akkor azt mondhatjuk szinte kivétel nélkül mindnyájan, hogy vitathatatlanul nagy hatású lelkipásztor volt, Pasaréten szolgálva, többen vannak a gyülekezetünkben, akik a hitüket is rajta keresztül nyerték, kazetták, könyvek, egész honlapok, és legfőképpen megtért szívek azok, akik tulajdonképpen bizonyságtevői annak, hogy Isten áldott embere volt ő közöttünk, most elment közülünk. És a 3. történet, ezt sem folytattam, és a 3.-at sem fogom, A héten egy kereskedelmi rádió szerkesztője hívott fel, egy reggeli műsor. Most már megtudtam, hogy kik hallgatják ezt a rádiót, mert akik reagáltak rá, azok meghallgatták a műsort. Tehát tudom, hogy kik azok, akik a Music FM-et hallgatják. Én soha nem hallgattam eddig. Arra hírre kértek, mint lelkész reagáljak, hogy a Móri mészárlásnak az egyik elkövetője több pletykalapban napvilágot látott, hogy nem csak hogy leérettségizett, ugye egy ember halála szárad az ő lelkén, a másik már hamarabb befejezte a földi pályafutását, aki többeket ölt le. Tudjuk, hogy mennyire megrendítő volt ez a magyar nép hírportáljain, amikor először hallottuk azt, hogy mi történt Móron. Szóval ez a fiatal ember, nem is tudom mennyire fiatal, arra készül, hogy lelkész legyen. És megkérdeztek, hogy mit szólok hozzá. Örülnék, ha lelkésztársam lenne. Hittarra járatnám-e hozzá a gyerekemet? Ez volt az utolsó ilyen övön alul kérdés, amit a hírneves riporter föltett. Kedves kis riport volt. Reagáltam ezekre, és elmondtam, hogy mit gondolok. Ezt sem fejezem be. Mit gondolunk erről? Ki az, aki hirdetheti Isten igéjét? Mit szól ehhez az egyház? Mit szólunk mi ahhoz, hogy egy gyilkos elkezd a szószéken prédikálni, vagy elkezdi hittarra tanítani a gyerekeinket? Nekem magamnak is szembesülnöm kellett ezzel a kérdéssel. És valahol ez a három téma abban a rövid mondatban ért össze, ami édesanyám konfirmációs igéje is, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istenek erején nyugodjék. Na, erről szeretnék bizonyságot tenni közöttetek. Egy kicsit messziről indulva, és a történetekre azért fogok reagálni. Azt hisszük és valljuk, mi az ige egyháza, mi reformátusok, így a reformáció 500 éves évfordulóján. Azt hisszük és valljuk, hogy a hit az Isten igéje által és szent lelke által adatik. Úgy leszünk hívővé, hogy halljuk, olvassuk Istennek beszédét, a Szentírást, ezt a Szentlélek megeleveníti nekünk különböző utakon és módokon, és ez hitet ad a mi szívünkbe. Ahogy szoktuk mondani és idézni a Szentírásból, a hit hallásból van, ugye nem vallásból, hanem hallásból, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát ezt valljuk, hogy úgy leszünk hívőké, hogy Isten igéjét halljuk. Itt egy kis lábjegyzetet hagy tegyek ide, testvéreim, mert mindig, amikor elbizonytalanodunk, akár egy ilyen riporter kérdésén, az élet dolgaiba keressük az igazságot, vagy olvasunk valamit a Bibliában, amit nem annyira értünk, akkor a legfontosabb teendőnk, hogy nézzük meg, hogy mi az, amit biztosan tudunk. Rakjuk le azokat a bójákat, vagy azokat a kapaszkodókat, nevezzük meg, amik között játszunk, amikben biztosak vagyunk. És utána lehet gondolkozni a többin. De mi az, ami biztos? Az a biztos, hogy a hitet Isten igéje és szent lelke által nyerjük. Mindenki kivétel nélkül. Azonban azt is látjuk és tapasztaljuk, hogy az igét általában emberek hirdetik. Tehát nem nagyon angyalok szoktak itt a szószékeken állni, sőt a bibliakört, a hittanórákat sem angyalok tartják, még akkor is, ha néha egy-egy hitoktató angyalhoz hasonlít, de azért nem, emberek tartják. És ha megnézitek, már a Szentírásban is úgy tűnik, hogy Isten számol az emberi tényezővel, hiszen ha csak arra figyelünk, hogy ugye az evangéliumot is négy emberke mondta el nekünk, teljesen másképpen, ugyanazt az evangéliumot, ugyanazokat a történéseket, de a saját személyiségükön átszűrve Máté, Márk, Lukács és János egészen másképpen fogja meg ugyanazt a történést, ugyanazt a drága szemét, Jézus Krisztust. De ha az Ószövetséget nézzük, ott is vastagon benne van a proféciákban, a történésekben az Isten embereinek a személyisége. Tehát úgy tűnik nekem a Bibliából, hogy az Isten az igéjét embereken keresztül mondja és adja tovább, és ezeknek az embereknek a személyiségét úgy, ahogy van, és teljesen felhasználja. És ha az első gyülekezetek alakulását nézzük, az apostolok cselekedeteit olvassuk, vagy Pál leveleit, azokban is azt látjuk, hogy már akkor az emberi tényező problémás volt, és vitatkoztak rajta, de fontosak a személyek, Pálról, Barnabásról, Timóteusról, vagy Titusról, így hallunk a Szentírásban. A korintusi keresztényekre nézve már az első részeket olvasgatjuk ebből a különleges levélből. Egyszer a gyülekezettel végigvettük az összes részét ennek az 1 Korintus levélnek, egy nagyon különleges, sokat mondó levél. Már az első részekben is azt látjuk, hogy probléma van az emberi tényezővel, vitatkoznak, hogy ki kinek a fanklubjába tartozik. Én Pálé vagyok, én Apollósé, én meg Krisztusé, egyébként a harmadik a leggázosabb. az azt mondja, az összes többi, az futottak még kategóriát, én viszont Jézusé vagyok, ti lehet, hogy Pálé meg Apollósé. És testvéreim, ha mi kis szerény református egyházunkban körülnézünk, akkor nem sokszor ugyanezt látjuk. Én Cseri Kálmáné vagyok, én Sipose Tálmosé, én meg Lovas Andrásé, én meg, és mondhatnám a fanklubokat. Itt Rákos mentén is alakulnak a fanklubok, kinek mi tetszik. Jobbra-balra vándorlunk, ahogy Gyökösi Bandi bácsi mondta, a papraforgók vagyunk. Amíg nem untuk meg a papot, itt vagyunk, ha meguntuk, keresünk egy másikat. Testvéreim, milyenek vagyunk mi, és ez nem meglepő, hogy most ilyenek vagyunk, mert úgy tűnik, hogy az első században is ilyenek voltak a keresztények. Embereken keresztül kapták az igét, és hajlamosak voltak emberekhez ragaszkodni. Erre javasol egy másik kiinduló pontot Pál, azt mondja, hogy ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék a ti hitetek. Azt is mondja Pál apostol később, hogy hát ki az az Apollós, vagy ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívőké lettetek. Mégpedig kiki úgy szolgál, hogy megadta neki az Úr. Akik által hívőké lettetek, azaz eszközök csupán Isten kezében, hogy Isten igéje elérjen hozzánk. Kétségkívül fontosak az emberi tényezők. Fontosak, hogy kiktől kaptuk az igét. Nekem is fontos, és a mai napig emlékszem azokra, akiktől Isten igét hallottam, azokra a hívő emberekre, akiknek először láttam ragyogni az életében Krisztust, akinek a mosolyán, csillogó szemén először láttam az én Uramat, és akiken keresztül hívőkké lettem, hívővé lettem. De testvéreim, bármennyire is fontosak az emberek, akiktől nyerjük a hitünket, ez a hívéletünk első szakaszába szabad csak, hogy jellemezzen bennünket. Amikor tejnek italára van szükségünk, amikor lelki kiskorúságban vagyunk, ez nem a korunkhoz kapcsolódik, hogy hány évesek vagyunk, hanem a hitben járásunk. Első korszakában tényleg fontos az emberi tényező. Fontos, hogy valaki úgy mondja el, ahogy mi ezt megértjük. Azonban, ha később is emberekre alapozzuk a hitünket, ha később is csupán fanklubokhoz tartozunk, ha később is csupán attól a lelkésztől fogadjuk el Isten igét, akit megszerettünk, akkor még mindig lelki kiskorúságban vagyunk. Ismerjük ezt a híres anekdotát, egy magát megező nem kívánó gyülekezetben, Újpest-Újvárosban történt, ahol Gyökösi Bandi bácsi volt a lelkész, aki engem keresztelt, volt neki egy nagyon hűséges, kedves, beosztott lelkész, a Csősz Lajos bácsi, még ismerhettem őt, és vasárnap reggel csörög a telefon az újpesti templomban, fölveszi Lajos bátyánk, megkérdezi a hölgy telefonban, hogy ki fog ma prédikálni. Bemondja Lajos bácsi saját nevét, Csősz Lajos, akkor nem jövök, köszönöm szépen. Tehát ugye ezt Lajos bácsi maga mesélte el, nagyon jó humora volt. Senki nem szeretné ilyen telefonokat kapni, nyilván. Mindenesetre Pál azt ajánlja a hívőknek, hogy ne maradjanak lelki kiskorúságban. Ne embereken alapuljon a hitük, hanem Istennek megtapasztalt erején, Istennek bölcsességén, arra alapozzák. Arra az erőre, amit megtapasztaltak abban a hitbeli atyukban, anyjukban, hitoktatójukban, lelkészükben, testvérükben, édesanyjukban, nagymamájukban, akiben ezt megtapasztalták, azt az erőt figyeljék, ne a szemét figyeljék, hanem azt az erőt, ami benne munkálkodik. És legfőképpen a hitünk ne is annak a személynek a hitére alapozódjuk egy idő után, hanem arra, amit mi megtapasztaltunk az életünkben. Az Istenek erejét, amit mi átéltünk. Az átélések, a tapasztalásaink Istennel nagyon fontosak. Amikor hitről kérdeznek bennünket, miért hiszel, ne azt válaszold azért, mert a hitoktató meggyőző volt. Vagy ne azt válaszold, mert a gyülekezetben mindenki ezt hiszi nálunk, vagy mert láttam anyukám életébe, vagy apukám életébe ezt és ezt, hanem mondd azt, azért, mert megtapasztaltam azt, hogy Istennek ereje van, és átmentem betegségen, átmentem gyászon, átmentem lelki mélységeken, veszteségeken, magányon, reménytelenségen át, és ez volt az az erő, ami megtartott engem. Isten lelkének az ereje. Ebbe kapaszkodjatok. Pál ezt ajánlja a hívőknek, hogy a magukban megtapasztalt isteni erőre alapozzák a hitüket. Van-e testvéreim ilyen megtapasztalásunk Isten erejéről? Vagy csak másodlagos a hitünk, és azért hiszünk, mert másoknál látjuk, hogy működik, és azt gondoljuk, egyszer talán majd nálunk is fog. Vagy van saját átélésünk, megtapasztalásaink Istennek az erejéről, amiben bele tudunk aztán kapaszkodni? Cseri Kálmán hiteles ember volt. Sokan tiszteljük, nyilván voltak, akik kritizálták őt, Mindenesetre szelíd és határozott hangja sokakban él. Sok időt adott neki az Úr, hála legyen érte. Ám mi történik, ha egy cserikálmán meghal? Elmegy a minden élők útján. Vagy mi történik, ha az a lelkész hitoktató, akit szeretsz, más gyülekezetbe megy? Vagy mi történik akkor, ha az a hívő ember, vagy az a lelkész, vagy az a hitoktató, akit tisztelsz, akit a hitet nyerte, csalódsz benne? Vagy hite hagyottá lesz ő maga, vagy pedig te veszel észre az életébe valamit, és azt mondod, hogy csalódtál benne. Ki jutott már nekem is ebből, amikor azt mondták, csalódtam benned. Azt hittem, hogy te más vagy, de te is csak olyan vagy, mint a többiek. Mit csinálunk akkor, a hitünk példaképe összedől, akkor hitünk is összedől? Régi tapasztalás, hogy a hitoktatók a gyerekek életében milyen meghatározó. Külső Kelenföldön tapasztaltam, hogy nem volt okos dolog a hitoktató váltás, mert amint új hitoktató jött, nulláról kellett kezdeni, mert a gyerekek őhozzá ragaszkodtak. Ez a gyerekeknél teljesen normális, de a felnőtteknél normális ez? Testvéreim, aki értem legtöbbet imádkozott, hogy megtérjek a nagymamámon kívül, és akinek az élete hatott rám és példa volt, az néhány évvel később hitehagyottá lett. Azt mondta nekem, amikor találkoztam vele sok-sok év után, ja, az csak mese, én már nem hiszem ezt el. Akkor összedől az én hitem is, mert akitől a hitet kaptam, hitehagyottá lett. Hogy is van ez, testvéreim? Visszaemlékszem rá, a külső kelenföldi ifisek aranyosan mondták, hogyha én elmegyek a csúnya rákos keresztúra, ahon elvisznek, össze fog dőlni az ifi. Testvéreim, nem dőlt össze, sőt, áldottabb lett utána, mint előtte. Nem dőlt össze. Mert valószínűleg nem emberekre alapoztak, hanem valahogy mélyebbre értek a gyökerek. Mi marad a hitünkből, hogyha a szeretett személy, akin keresztül kaptuk, Pál, Apollós, egyszer csak kihullik szemünk elől? De sok gyümölcsöző gyülekezetnek az összeomlását kellett látnunk, ahol ez történt. De sok hívő embert láttam, akinek megrodjant vagy elhalt a hite, amikor a példaképét elveszítette valamilyen módon. Kire alapul a hitünk? Mennyire felnőtt a hitünk, testvéreim? Megállunk-e a saját lábunkon? Hadd mondjak egy példát, hogy érthető legyen. Megszoktuk, hogy készétellel táplálkozunk. Jó dolog, amikor készételt kapunk, néha ráfanyalodik az ember, hogyha nincs ideje főzni, vesz valami készételt, csak be kell rakni a mikróba, megmelegíti. Na, ilyen az Isten tisztelet. Mikró. Tehát itt készételt kaptok, itt a lelkészek küzdenek napokon, heteken át, hogy mit mondjanak az Úristen lelkével, a igéjével. Valamit itt elhozok, berakjuk a mikróba, azt kiki valamennyit vesz belőle. De tudtok-e főzni? Tudtok-e önállóan főzni? Megáll a hitünk úgy, hogy nem kapunk készételt, hanem tudunk már, megtanultunk-e már mi is főzni, és higgyétek el, sokkal jobban mit ti főztök, mint a készétel. Ezt mindjárt tudjuk. Tehát lehet pörkölt alapot vásárolni, testvéreim, de egye, aki akarja. Egye, aki akarja. Aki nem tud pörkölt alapot, egye. De hát mégiscsak jobb, amit mi csinálunk, nem? Hát nem így van a hitünkkel. Jó dolog, hogy kapunk valami készételt a templomba, de tudsz-e magadnak főzni? Testvéreim, mindig gyanús nekem az a hívő ember, aki szidja a papját. Na hát ettől nem lehet semmit kapni. Hát dögunalmas az Isten tisztelet. Semmit nem kapok. Én nem tudok itt táplálkozni. Testvéreim, hadd mondjam, a lelkiségnek nem az az oka, hogy a lelkipásztor unalmasan prédikál, hanem otthon nem főzöl magadnak. Nem hiszem el, hogyha unalmas prédikációkat hallotok, ne tudnátok lelkileg táplálkozni azzal, amit otthon ti magatoknak főztök, azzal, hogy Isten igéjét tanulmányozzátok, hogy imádkoztok, hogy lelki olvasmánnyal éltek. Szegény Csaba ott van kinn a jéghidegben, mindig ott ül, velem szemben. Nem azért ült már neki az jó, hanem azért, mert könyveket árul, hogy hazavigyük és magunkat építsük és tápláljuk Isten lelke által. Azért van a könyvterjesztés is, hogy halljuk azt, hogy otthon is el tudjuk készíteni azt az ételt, amit kapunk. Jó dolog először készítet kapni, de csak rá kell kapni arra, hogy mi magunk főzzünk, testvéreim. Vajon mitől lesz erővel teli, hiteles valakinek a bizonyságtétele? Ez csak a lelkészek privilégiuma, vagy a top lelkészek privilégiuma, akiket így emlegetünk ilyen áhítattal, amikor kimondjuk Gyökösi Endre. Ez csak nekik jutott? Nem lehet, hogy a gyilkos is? sőt, még te is, Isten áldott eszközévé válhatsz. Nem tudom, melyik jön előbb, a gyilkos vagy te, ezt döntsd el. Én azt tudom, hogy a gyilkos után jövök. Ezt mondtam a rádióban is. Fölengednék egy gyilkost a szószékre. Én fölengedném, ha megtért. Azon csodálkozom, hogy Isten hogy enged föl engem, meg a többieket, Virágot és a többieket. Hogy engedi föl? Nem értem. Azt hiszük, hogy jobbak vagyunk egy gyilkosnál. Testvéreim, az Isten ereje minnyájunk számára készen áll, minnyájunknak. Lelkészeknek, nem lelkészek. Kutyaütő lelkészeknek, nem kutyaütőknek. Komoly régi hívőknek és frissen hívőknek. Mindenkinek rendelkezése az Isten ereje egészen közvetlenül. Ezt mondta a reformáció nekünk. Vegyetek a forrásból, mindenki számára rendelkezésre áll. Pál is rosszul indult, gondoljatok bele, nem volt egy top keresztény az elején. Hát üldözte a keresztényeket. Először kételkedtek is a megtérésében. Valószínűleg a móri embernek is először kételkednének a megtérésében. De hát nem arról szól a mi hitvallásunk, hogy egyedül azt hisszük el, hogy Isten tud megváltoztatni embereket? Mi nem tudunk meg, mi magunktól se tudunk meg. Nem hiszem, hogy bárki megváltozna. Ugyanolyanok vagyunk, mint voltunk. Ha Krisztus ereje meg nem változtat bennünket. Ennek tárháza a mi gyülekezetünk és Pál élete is. Testvéreim, amikor Korintusról ír Pál, akkor azt mondja, hogy erőtlenség és félelem és nagy rettegés közt jelentem meg. Mert tudta, hogy ami ott történik, az nem az ő erejéből van. Azért is írja le, hogy ne azt higgyétek már, hogy én Pál apostol, én vagyok az, aki meggyőztelek benneteket, hanem Istenek ereje. Én magam egy félős, rettegős ember vagyok, aki mentem közétek, mert nem tudtam, mi fog történni. Azt is mondja, hogy nem emberi bölcsesség megejtő szavaival próbálta átverni őket. Testvéreim, még egyszer, ma még utoljára utalok Cseri Kálmára. Ha valaki tanult homiletikát, prédikációtant, az tudja, hogy Cseri Kálmár minden szabályát áthágta. Egy teljesen mereven, beszédhibával álló ember, mindenféle hadonászás és hangsúly nélkül, mindenféle külső tetszetőség nélkül csak beszélt, és mégis ereje volt. Miért? Mert akkora ember volt. Hát nem volt nagyobb sokkal nálam. Már magasságra egyébként, igen. Nem, azért, mert Istennek ereje volt vele és áldása. És ez nekünk is adatik. Minden hívőnek, ez az egyetemes papság, hogy mindegyünknek ugyanaz az erő adatik, mint neki. Ha kérjük, ha elvesszük, nem emberi megejtő szavakon múlik, nem emberi átvágás, a prédikáció, a bizonyságtétel, hanem Istennek ereje. A lélek bizonyító erejével beszélt ő, és beszélhetsz te is, mert volt valaki mögötte. Mert tudta Pál saját élettörténetéből, hogy kitől jön az erő. Ez határozta meg őt. Ezért mondja, hogy mivel tudom, hogy Jézustól jön az erő, ezért úgy mentem közétek, hogy nem akarok másról tudni, csak Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettből. Mert tudja, hogy Jézus keresztjéből jön az erő, amit értünk tett. Tudta, hogy egyedül ez az a név, amelynek hallatára, erejére meghajol minden földi, föld alatti, égi és minden teremtmény. Ez a hit, amely nem rendül meg aztán gúnyok és bántások és megkövezések és fenyegetések és bebörtönzések kapcsán. Megkérdezte valaki tőlem a hittanórán, hogyha az életemet vagy a családomat fenyegetnék, megtagadnám-e a hitemet? Azt mondják, hogy vége a családodnak, hogyha nem tagadod meg Jézust. Megtagadnám-e? Testvérem, erre nem felelhetünk mást. Én megtagadnám. Az biztos. Mert én gyenge ember vagyok, és nagyon szeretem a családomat. De ha Isten kegyelme és ereje velem van, még az is megtörténhet, hogy olyat teszek, olyat tudok tenni, amit nem is gondoltam volna. Azt mondja a Zsoltár író, vele a kőfalon is átugrok én. Igen, az ő erejével. Ha magunkra alapozunk, ahogy Péternek ezt meg kellett tanulnia, akkor végünk van. De ha Istennek erejére alapozunk, olyanokra vagyunk képesek, amit nem is gondoltunk volna. Ez az a hit, ami Pált is túlélésre bíztatta ott a börtönben, amikor kalodába volt. Mit csinált a kalodába? Panaszkodott? Nem. Énekelt. Isten dicsőítette, hogy az első keresztények az oroszlánok előtt. Mit csinált, amikor megkövezték és kidobták a városon kívülre? Leporolta magát és visszament. Miért? Mert akkora ember volt. Dehogy. Azért, testvéreim, mert Istennek ereje volt vele. Ez a megpróbált hit. Ez a megpróbált hit, amit minden próbatétel megerősített. Pál neve fennmaradt, de nem a név a fontos, hanem Jézus Krisztus, aki mögötte állt és benne volt. Nekünk van-e ilyen hitünk? Kire alapozzuk a hitünket? Újra kérdezem. Van-e olyan hited, ami megáll, amikor mélységek jönnek, amikor gúnyolnak, amikor fenyegetnek? Testvéreim, nincs messze az az idő, amikor hittagadásra fognak kényszeríteni bennünket. Nézzetek körbe Európában. Nincs messze az az idő. A próbák, testvéreim, arra vannak, hogy meglássuk, mi van bennünk, hogy van-e hitünk, hogy hit dolgában jól alapoztunk-e. Ezért vannak a próbetételek. Mindig kérdezik tőlem, még gyülekezeti tagok is, hát olyan beteg vagyok, mondja tiszteltesen, mit vétettem én az Isten ellen? Hát mit vétettem én, hogy ezt érdemlem? Drága testvéreim, nem elég elmondani egyszer, kétszer, nem azért vagy beteg, mert vétettél. Ha azért lennél beteg, mert vétettél, akkor már meghaltál volna. Nem beteg lennél, meghaltál volna. Sicsúgy. Ha Isten a bűneink szerint büntetne, végünk lenne, mint a botnak. Isten nem ezért adja a betegséget, főleg hívő emberek érte, hanem hogy kiderüljön, hogy milyen a mi hitünk. Van-e saját hited, vagy olyan hited van, ami könnyen összedől az első próbatétel alkalmával? Bizony ezért a hitért meg kell harcolni. Ezért a hitért kérdeznünk kell, mélységeket átélni és gondolkozni. Azt mondtam annak a diáknak, hogy nagyon jó, hogy van benned kérdés és bizonytalanság, harcoljál, kételkedjél, kérdezzél az Isten színe előtt, és meg fogod találni Istent, mert aki keres, az talál, az zörgetőnek megnyitatik, aki kér, az mind kap. Hát keresd, milyen jó, hogy összedőlt az a gyerekkori hited, amit hoztál, mert annak össze kell dőlnie, mert az még mindig a szüleinkre, hitoktatóinkra, lelkészeinkre alapoz. Összedől a gyerekkori hit, de az a kérdés, hogy amikor az élet valóságával találkozol, és szembesül avval, amit gyerekisten tiszteten hittanórán hallottál, mit csinálsz? Összedől a hited, hittagadóvá válsz, vagy pedig fölépül valami új a romokon, valami még erősebb, amit aztán később látjuk, hogy mégiscsak a gyerekkorunk hitének anyagaiból épül föl. De ahhoz meg kell próbálni a hitünket, és erre vannak a próbák. Ezt meg kell harcolnunk a hitnek szép harcát. Nyitod Bibliával a kezünkben. Testvérem, nekem nem mondja senki, hogy kételkedik, ha nincs nyitva a Biblia a kezében. Azért van a Biblia, hogy meggyőzzön bennünket. Lehet kételkedni, de nyisd ki a Bibliát. Ne kint keresd a választ, hanem ott, ahol, ha Istenről van szó, akkor Istennél keresd a választ, mert ő tud erre válaszolni. Nyitod Biblia nélkül nekem ne kételkedjen senki. Tehát nem azért próbálja meg a hitünket Isten, hogy ő lássa, hogy van-e hitünk. Jó, bocs, ezért próbálta meg. Hanem, hogy mi lássuk, hogy van-e hitünk. Azért vannak a próbák, a mélységek, hogy kiderüljön magunk számára, vajon megáll a hitünk, vagy sem. Ha elbukunk, akkor a próbából kísértés lesz. Akkor valóban a kísértővel találkozunk, akinek az a dolga és célja, hogy elszakítson bennünket Istentől. Ha kísértés lesz a próbából, és elbukunk, akkor összeomlik a hitünk, ez jelzés számunkra, és újra kell építeni, új alapot kell keresni, hogy megálljon az a hit, és ne dőljön össze az első szélre. Testvéreim, borzasztó dolog az, hogyha egy hívő embernek meghal valakie, aki közeli hozzá, vagy valami más mélységet kell elviselni a munkahelyén, vagy családjában. Összedől a hitünk, ha ez történik, vagy megerősödik. Azt látom, van, akinek összedől, van, akinek megerősödik. Akinek megerősödik, annak a kísértésből lesz a próba fele tart, mert Isten mellett marad, és közelebb húzódik Istenhez. Akkor erősödik a hitünk, és kiderül, hogy mélyebbre érnek a gyökereink, mint mi gondoltuk volna. Az ilyen győzelem magunkat is megerősít. Ez az a hit, ami Istennek erejére épül, ami nem rendül meg soha. És testvéreim, enélkül a hit nélkül nem lehet túlélni az életet. Nem lehet épésszel megúszni. Se a házasságot, házasság hete van, se a gyereknevelést, se az öregedést, se a munkahelyi problémákat, se a társadalmi helyzetet, se a politikai helyzetet, se a jövő betekintést. Nem lehet enélkül a hit nélkül élni. Péter első levelében így olvastuk ma. Noha most, mivel így kellett lenni, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb veszendő, de tűzben meg kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor, méltónak bizonyuljon dicséretre, dicsőségre és tisztességre, mi erre készülünk. Olyan jó volt, valamelyik testvér imádkozta ma, hogy közeledik a tavasz. Hát én még nem látom, de közeledik. És nagyon várjuk már. Hát így vagyunk az Úr Jézussal. Még nem látjuk így eljönni, de közeledik. És tudjuk, ahogy a tavasz tuti eljön, úgy Jézus Krisztus is eljön. És erre készülünk, hogy méltónak találtassunk ő általa arra, hogy befogadjon bennünket az ő országával. Általa leszünk méltók. Igen, testvéreim, tudom, azt mondjátok magatokban, hogy sokszor túl nagyok ezek a próbák. Ezt már nem bírom tovább, szoktuk mondani. Én is voltam így. Pál apostolt is megpróbálta az Úr. Nagy próbákat kapott. Ábrahámot, Mózest, Jeremiást, Pétert. Úgy tűnik, nincs VIP személyzet Istennél. A nagyokat mind megpróbálta, meg a kicsiket is. Cseri Kálmánt is megpróbált, és te 20 éve gyógyíthatatlan betegségbe szenvedett. Már rég eltemette mindenki. Nem is szabadott volna élnie, és még mindig élt. Mert Isten adott éveket az éveihez. De mekkora próba volt? Tegye fel a kezét, aki hallotta őt panaszkodni. Igen, sokszor nagyok a próbák, ám nagy az Isten ajándéka is. Az, ami vár ránk. Ezért nagyok a próbák, hogy felkészüljünk arra, hogy vele találkozunk. Meg azért nagyok a próbák, mert nagy volt az áldozat is. Jézus Krisztus önmagát adta értünk. Isten fia, érted és értem, önmagát adta. Mindig erre gondoljunk a próbák között. Ezt a hitet kérni kell az Úrtól, ez a hit ajándék. Megadathat a gyötrődő fiúnak, és megadathat a rablógyilkosnak is, megadathat még nekünk is, hogy megtapasztaljuk Istennek erejét a saját életünkben. Keresd és kérd hát ezt az ajándékot, és ne félj a próbáktól, amik megvizsgálnak. Ha elbuktál, tanulj belőle, és építsd újra. Ha megmaradtál a próbában, vigyázz, hogy el ne ess, adjál hálát Istennek, és örülj annak a hitnek, amit Isten lelkének ereje már felépített benned. Ákos utolsó hangos dal című dalában így halljuk, hogy hited mit ér, arról bírád ítél. Hogy a hitünk mit ér, azt nem egymásnak kell megítélni. Nem magunknak. Nem mi fogjuk eldönteni magunkról vagy másokról, hogy mennyit ér a hitünk, hanem majd a bíránk. Ő fog ítélni rólunk. Adja meg az Úr, hogy amikor meglát minket, azt mondja, jól vagy, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Azért történik veled minden testvérem, hogy az életed, idézem, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre, tisztességre. Ez a hitnek az ereje, hogy őt szeretitek, pedig nem látjátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, örök üdvösséget. Így legyen minnyájunkkal. Amen. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk. Azzal az egy mondattal, amit gyorsan előmondok, már imádkoztuk ezt együtt, ezzel az egyszerű és rövidi mondattal könyörögünk, majd ezt fogjuk imádkozni, tehát Uram, tégy csodát velem, bennem és általam. Jó? Mondjuk el együtt. Uram, tégy csodát velem, bennem és általam. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádsággal folytassuk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben, a Szentlélek ereje által. Amen.